Az idei kommunikációs napok tematikája a holnap gondolata ma, én itt így magamban hozzátettem ezt, hogy a múlt gondolata ma kivetítve a jövőre, és az előadások azt hiszem, hogy nagyon lényeges gondolat mellettem mindig az időbeliség, a nemzedékek, és az, hogy hogyan változik tulajdonképpen pillanatról pillanatra a valóságunk és a képzelt világunk, és hogyan találkozik a képzelt világ a valósággal, és ez azt hiszem, hogy Széchy Krisztián előadásában is benne volt, amelynek az volt a címe, hogy világégés ellen popkultúra, hogyan segít a tartalomgyártás túlélni a valóságot. Igen, sokan még azt is kétségben mondják, hogy létezik-e valóság, nem-e a valóság is valakinek a gondolata. No, hát elkalandozhatunk, de hát átadom a szót Széchy Krisztiánnak, aki ezt az előadást megtartotta, és előbb arra kérem, hogy mondja el, hogy miért jutott oda, hogy a mai előadásának ez volt a címe, amit az előbb említettem.
Igazából, amikor jött a megkeresés, pont munka közben voltam, én egyébként a Refresher Magyarországnál vagyok szerkesztő újságíró, ahol vezetek is egyébként egy irodalmi műsort YouTube-on a Literálisan, és nagyon hamar le kellett adnom az előadásomnak a témáját, meg címet, és úgy voltam vele, hogy mivel tulajdonképpen az én munkaidőmet teljes mértékben ez a műsor teszi ki, és aminek a középpontjában a popkultúra van, ezért mindenféleképp popkultúráisat akartam csinálni. Egyébként a Literálisan mindig az a felvezetője a műsornak, hogy sziasztok, Krisztián vagyok, ez itt a Literálisan, ahol pop és trash kulturális és világirodalmi alkotásokról beszélgetünk szakszerűen. Úgyhogy mindenféleképpen tudtam, hogy valami popkultúrálisat akarok, de hogy azt akartam elmondani az előadáson, hogy miért jó, hogyha az emberek nézik ezt a műsort, ami egyébként a magyarországi YouTube-on rettenetesen népszerű, és hát akkor úgy tűnik, hogy ide is eljutott, hogyha meghívást kaptam, és az itteni diákok is szeretettel nézik az adásainkat.
Folyamatosan párhuzamokat vont irodalmi alkotások között, mai népszerű alkotások és a nagyvilágirodalom vagy magyar irodalom remekei között. Ugye hát ez a remekei mindig idézőjelben van, mert az a remek, amit annak tartanak egy adott pillanatban, de hát így kerülhetett egymás mellé Dostojevski, Shakespeare és Szabó Magda neve például, illetve így kerülhetett párhuzamba Szabó Magda Abigélje, Rainer Laura, Szent Johanna gimnázium regény folyamával, amely az utóbbi két évtized talán legnépszerűbb ifjúsági regény sorozata, és amelyet így meg úgy lehet értelmezni, egyesek remek műnek tartanak, mások bírálják, mások pedig próbálják kiegyensúlyozottan értékelni. De hát ami ennyire népszerű, az itt a Széchy Krisztián előadásából is kiderült, az végül is valamilyen szinte mégiscsak értéket képviselhet, mert Shakespeare is népszerű volt, és Dostojevski is annak idején, és ma is tartják tulajdonképpen az ismertségüket, hanem is a népszerűségüket. No, akkor kinek van igaza? Vagy a lényeg az, hogy vitatkozzunk, elemezzünk, és ezáltal fejlődjünk.
Ez a probléma a popkultúrával, vagy egyszerűen annyira nehéz rá definíciót adni, hogyha popkultúrát definiálni akarjuk, akkor hát sokan meg is próbálták, röviden is lehet, ugyebár ezt szokták tömegkultúrának nevezni, a popkultúrát sokan a popzenével szokták azonosítani, pedig egyébként a popkultúrában populus, hát ez a nép, tömegkultúra, az, amiről a tömeg által képviselt kultúra, vagy amiről a tömeg gondolja az, hogy jó.
És hát egyébként valamikor Mozart is popkultúra volt.
Hogyne, hát ugyanúgy, mint Shakespeare. Szóval tulajdonképpen ez érdekes, hogy a popkultúrát sokan szöges ellentétbe állítják a magas kultúrával, pedig hát Shakespeare, vagy igen, Mozart a maga idejében nagyon népszerű volt, aztán most meg magas művészetet képvisel, akkor ez most így egészen pontosan hogy is van, és ezért nagyon érdekes egyébként a popkultúra és a magas irodalom közötti átjárhatóság, meg hogy tényleg hogyan is próbáljuk őket definiálni. Az, hogy ezek az alkotók így elhangzottak egymás mellett, egy Dostojevski mellett, akár egy Rainer Laura, ez tulajdonképpen azért történik meg, mert a műsorunknak az egyik nagy fókuszpontja igazából az, hogy egyrészt, hogy az irodalomról legyen diskurzus, másrészt az, hogy elmondjuk a hallgatóinknak vagy nézőinknek, hogy miért kell még 2025-ben mondjuk Dostojevskit olvasni. Lehet, hogy avitnak tűnik, lehet, hogy már túlhaladott, de hogy egy Karamazov testvérek, az miért lesz mindig univerzális, és mi az, amit 150 évvel...
Vagy a Hamlet, Shakespeare-t.
Hát pláne. Szóval, hogy a különböző klasszikus irodalmi alkotásokból mit lehet még kivenni, ez egyszerűen nagyon fontos. Plusz, az, hogy mondjuk megtanítsuk tényleg a nézőinknek, akik főleg fiatalok, akár tinédzserek, hogy nem kell mindent egyébként akár az iskolában készpénznek venni. Az, hogy mert hogy egy iskolában mondjuk, vagy az oktatási rendszerben kötelező Dostojevski, ettől függetlenül tökre ér gyűlölni, vagy utálni Dostojevskit. De
mégis népszerű lett az utóbbi időszakban, igen, az utóbbi években, és tulajdonképpen sosem esett ki a kánonból, még ha nem is volt az elsők között.
Nem esett ki a kánonból, sőt egyébként a világjárvány óta én határozottan láttam az interneten, hogy az egy dolog, hogy népszerű lett Dostojevski, de hogy mémetizálni kezdték. A fiatalok mémeket kezdtek Dostojevskiről gyártani, szóval...
Zanzásítják, átírják, rövidítik képre. regényé is alakítják?
Rávetítik a saját életükre. Például ilyen mémek vannak, hogy úristen, mindig is egy olyan pasiról álmodtam, mint Raskolnyikov. A Raskolnyikov, aki a Bűnös bűnödésben gyakorlatilag a baltával az uzsorás nőt agyonveri, utána meg a testvérét is.
Igen, de végigkövethetjük a bűnbánatát és a vezeklését is, és lehet, hogy ezért.
Pontosan, szóval, hogy gyakorlatilag mondjuk látjuk az irodalmi alkotásban egy férfi szereplőnek mondjuk így az érzelmi, akár potenciálisan a gyengédebb oldalát is. És az, hogy ezt mémetizálják, diskurzus indítanak róla, ez maximálisan fontos. Mert mégis igazából egy kicsit azt revidálják, ami az életük része volt, hiszen azért az oktatás teljesen mindegy, hogy az csak középiskoláig jut, vagy akár felsőoktatási rendszerbe is valaki belép. Potenciálisan az mondjuk egy emberi életnek majdnem egy negyede. Szóval, hogy azt az egy negyedet, ami abban elhangzott, azt így revidálni tudjuk, és hogy újra gondolni. Ezek fontos dolgok.
Visszatérnék az előadásának, Széchenyi Krisztián előadásának a címéhez, hogy világégés ellen popkultúra hogyan segít a tartalomgyártás túlélni a valóságot. Azzal bővíteném, hogy általában a kultúra és az elme, a gondolkodás, az, hogy önmagunkat mégiscsak megismerni és fejleszteni szeretnénk, hogyan segít túlélni a valóságot, vagy megélni inkább a valóságot. Mert túlélni az, hát értelmezhető sokféleképp, de megélni az a nehezebb.
Mindkettő fontos, és igaza is van, hogy elsődlegesen megélni kell akár a pillanatot. Itt a túlélés arra reflektál, hogy hát... Ez nyilván egy elsőleges egy személyes vélemény, vagy inkább azt látom, hogy a szűk környezetem is hasonlóan vélekedik, hogy azért ma fiatalnak lenni nyilván nagyon sok kedvezménnyel, engedménnyel jár, sokkal jobban élünk talán, mint akár minket megelőző generációk.
Attól függ, hogy mit számítunk jobb életnek, mert ez szubjektív, elfogult, mindenki a közérzetét, az életérzését önmaga éli meg, és lehet, hogy a legjobb körülmények között élő érzi magát a legnyomorultabbból, és talán fordítva. Tehát szerintem nem jobb és rosszabb a világ, mint volt, hanem folyamatosan alakul.
Persze, egyébként ezzel egyetértek. Azt szokták ugyebár erre általában mondani, hogy a mai fiataloknak mennyi lehetőségük van, ami korábban nem feltétlenül lehetett így.
Nem nagyobb a változás, mint annak idején, amikor például megjelent az írás és a könyv. Az egy nagyobb robbanásszerű változás volt.
Nyilván egyébként itt különböző szegmensekbe azért bele lehetne menni, most egyébként például az jutott eszembe, hogy például a felsőoktatási tanulmánya folytatása az sokkal szélesebb körben lett elérhető, sokkal több ember megy akár egyetemre, főiskolára. Egyébként ez megint más kérdés, hogy ez a tendencia jó-e, rossz-e, kontraproduktív-e.
Mennyire szükségleteket elégít ki, vagy mennyire teremt olyan szükségleteket, amelyekre nem biztos, hogy szükség van, de hát ugye meg kell a lét környezetet teremteni mindenkinek. És lehet, hogy ilyenkor olyasmik jönnek létre, amelyeket még a helyükre kell tegyünk. De vannak fölösleges dolgok és hasznos dolgok. Talán nincsenek, mert mindennek helye van, ami létezik, nem? Meg van határozva, determinálva a létünk. Persze itt megint filozofálhatunk különböző pro és kontra a meghatározásokkal letéren.
Mindenkinek külön lét filozófiája van, szóval ezeket így lehetne ütköztetni, viszont visszatérve erre a megélésre és a túlélésre, fontos megélni a pillanatot, de mégis azért a túlélés is fontos, rettetesen sok atrocitás, nagyon sok impulzus éri a mai fiatalokat. Egyrészt meg kell élni, mert minden érzelemnek helye van, meg kell ezeket élni, de muszáj, hogy valahogy túléljék a valóságot, és ha más nem, akkor azzal kapcsolatban, hogy diskurzust nyitnak különböző irodalmi alkotásokról. A Karamazov testvérek, például én erről meg vagyok győződve, szerintem a legjobb dolog, amit valaha olvastam életemben, és nem nagyon hiszem, hogy ez valahogy is meg fog változni. Annyira leír egy univerzális életet ezen a földön, hogy mindig lesz létjogosult. És én úgy gondolom, hogy tényleg a Karamazov testvérek például az a könyv, ami támaszt tudott adni valakinek a 19. század végén, és 2025-ben kortól függetlenül, amikor mondjuk megérünk rá, vagy egy olyan diskurzusban vesz részt a potenciális olvasó, ami által meginspirálva érzi magát, hogy igen, nekem ezt a könyvet el kell olvasnom. Lehet, hogy nem is hallott róla. Dosztojevszkinél alapvetően nem mindig hangzik el például a Karamazov testvérek, ami tényleg egyébként az szerzőnek, most tényleg Dosztojevszkiről beszélek, de én is a tanulmányaimat oroszakon folytattam. Tulajdonképpen a szerzőnek az opus magnumja, általában a diákok a Bűn és bűnhődésig nagyon maximum a félkegyelműig szoktak jutni, és hogyha más nem, hallaniuk kell róla, hogy van élet a Bűn és bűnhődésen túl, sőt, van élet Dosztojevszkin is túl. Ezer egy jó szerző van még, akiről lehet, hogy nem is tudnak.
A nemzedéki kérdés. Sokat beszélünk arról, hogy mennyire felgyorsultak az események, a nemzedékváltások, és még akár csak 2-3 évtizeddel ezelőtt is egy ember öltött, általában mondjuk 25 évben határoztak meg, 20-25-30 évben, ugye, ameddig egy újabb felnőtt generáció megjelent. Most egy ember öltött talán néhány év, mert egy 5 évvel idősebb fiatal egészen más világban él, mint egy 5 évvel fiatalabb. Még akkor is, hogyha természetesen vannak átjárások a két világ között. Ez a felgyorsulás, ez mit jelent végül is? Mert azt hiszem, hogy még az elemzésben is nehézségeket okoz ez a nagyon felgyorsult nemzedékváltás és a nemzedékeken belüli szóródás is.
Azt hiszem egyébként a kérdésre legjobban Gould Ádám tudna majd válaszolni, aki szintén egyébként előfogadni, és már láttam is ott a nézők között, mert ő nemzedékkutató is. Fogalmam sincs.
Minden nap megéli ezt. Ugye, és bizonyában foglalkoztatja.
Nyilván foglalkoztat a kérdés, bár megmondom őszintén, hogy pont az én generációm az, vagy z-generációs tartalomgyártóként a kollégáimmal szoktuk ezt beszélni, akik szintén z-generációsak, hogy annyira érdekes, hogy a például egyébként a különböző cégek marketingfogásokban folyamatosan bombázzák még mindig azt, hogy igen, hogy a különböző nemzedékek egymás mellé helyezése, és hogy én nagyon azt érzem, hogy egyébként ez mint kérdéskör, totálisan le van rágva, a csontig van rágva az egész.
Vagy már nincsenek is nemzedékek, ha nem egy ilyen folyamatos átalakulás van, nem lehet nemzedék határokat vonni.
Elképzelhető egyébként, hogy most már inkább masszáról beszélhetünk, vagy talán egyébként pont így az alfa generáció után már inkább egy ilyen massza kezd kialakulni. Én például azért az én generáció, meg egy alfa generáció között, meg hát pláne milleniák között, ekközött három generáció között azért határozottan érzem a különbséget, hogyha még azt úgy nehéz is megfogalmazni. Nagyon sokszor például egyébként csak a közösségi médiás jelenlétben lehet ezt mérni, hogy például egy Instagram sztorit, hogy raknak ki. Hogyan szerkesztik meg a képet? Milyen felirat van rajta? Milyen színű a felirat? Van-e háttere a feliratnak, vagy nincs? Ilyen minimális dolgokból azonnal rá lehet jönni, oké, ezt egy millenial rakta ki ezt az Instagram sztorit. Oké, ez már egy alfa generáció sztori. Én úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy folyamatosan mondjuk így azt vizsgálnánk, hogy mi a különbség a generációk között, talán azt kellene vizsgálni, vagy arról érdemes beszélgetni, hogy mi a közös bennük.
A 17. kommunikációs napok főszereplője a mesterséges intelligencia, hát az elmúlt évek egyik főszereplője a mesterséges intelligencia, és két ilyen konferencia között is nagyon sok minden változik ezen a téren. Dr. Gould Ádám előadásának a címe az volt, hogy mesterséges intelligencia, mesterséges intimitás, az MI karakterek szerepe és helye a digitális kapitalizmus eszköztárában. Hát eszembe jutott egy pár nappal ezelőtti olvasmány élményem, egy erdély származású Svédországban élő de itt Kolozsváron megjelentetett novellája, az a címe, hogy Elemcsere, Berecki Veres Rebeka a szerző, és hát egy nagyon érdekes történet arról, amiről itt az előadáson is hallottunk. Az egyik főszereplője a Mia asszony, aki egy világhíresének számító tudós felesége. Egy olyan tudós, aki tulajdonképpen hosszú időn keresztül elutasítja a család életet, mert hátrányait érzékeli, ugye szabadságát érezte veszélyeztetve, és az érvényesülését korlátozva egy társ által, és akkor azért, hogy a társadalmi elvárásoknak is megfeleljen, és családos emberként léphessen fel a híres tudós, megjelenik ez a Mia asszony. A végén terül ki csak az, hogy a Mia, minek a rövidítése mesterséges, intelligenciájú asszony. Ugye az ideális feleség, akinek időnként elemet kell cserélni, de egyébként ideális minden téren, tökéletes műveltségű, tökéletesen megérti a párját, és segítségére van. Csak éppen időnként lemerül, és ugye azt hiszük, hogy meghal, és már temetjük, és szomorkodunk a sorsa fölött, és akkor egy új gyűrűt húz a férj az ujjára, és minden kezdődik előről. Tehát egyfajta ilyen krimi, ami a végével feloldódik. No, hát ez az előadás is erről szól tulajdonképpen részben, hogy a mesterséges intelligencia mennyire egészíti ki, vagy helyettesíti az életünket pillanatnyilag, és milyen perspektívák vannak.
Azért szerencsére nem ott tartunk, amit ez a fikció, ez a történet, amit megemlített, leír. A mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan fejlődik, és az élet különböző területein egyre nagyobb teret hódít magának. Én azt gondolom, hogy az esetek döntő többségében, illetve a társadalom túlnyomó nagyobb részében nem fenyeget még az a veszély, hogy ő átvenné partnerek helyét, és ez össztársadalmi szinten komolyabb problémát okozna. Azt viszont látjuk, hogy a most felnövekvő nemzedékek sorában a digitális szülött generációk esetében, itt gondolok az Z és az alfa generációkra, valóban jellemző, hogy ezekhez az AI vagy mesterséges intelligencia által generált karakterekhez kötődnek, adott esetben még az is lehet, hogy jobban kötődnek, mint húsvér emberekhez a környezetükben, vagy valódi humán influencerekhez. Én ezt egyébként egy kortünetnek, egy problémának látom. Ezeknél a generációknál gyakran beszélünk az elmagányosodásról, az izolációról, a valós, mélyebb személyes kapcsolatoknak a hiány hiányáról. Ezekben az esetekben ez lehet egyfajta pótlék, de én abban biztos vagyok, sőt ez szakmai és emberi meggyőződésem is, hogy ezek az alkalmazások az emberi kapcsolatot nem tudják kiváltani.
De mégis azért itt végigvezetett több történetet, több élethelyzetet, több mesterséges élethelyzetet, és azt, hogy nem szabadulhatunk a mesterséges intelligenciától. Az a kérdés, hogy mennyire gyors lesz ez a folyamat, ennek az elterjedése, mennyire szól majd bele a belénk genetikailag kódolt életfolyamatokba, gondolatmenetekbe, társadalmi felépítésbe, mert ez a társadalmi felépítést is meg fogja változtatni. Tehát mi az, amivel már most kell számolnunk, és mi az, ami ezentúl vár ránk veszélyként, de akár lehetőségként is. Az a kérdés, hogy hogyan fogjuk felhasználni. Veszélyként ér, lehetőségként ér, vagy a kettő keverékeként, és majd elválik lépésről lépésre, hogy milyen helyzetekbe kerülünk általa.
Mindenképpen kettős képet látunk, mint minden új technológia esetében vannak nagyon komoly lehetőségeink, olyan területek, amelyeken ez az új technológia az életünket könnyebbé, felhőtlenebbé teheti. Elképesztő lehetőségek vannak az AI kapcsán, például a gyógyászatban, tehát az orvostudományban is, akár csak a diagnosztika területén elképesztő fejlődés látunk, sokkal pontosabb, sokkal precízebb és gyorsabb diagnosztikusokat tud adott esetben egy AI program felállítani, mint akár orvosoknak a csoportja is. Ugyanígy vannak olyan területek, ahol a nagyon unalmas, mechanikus, ismétlődő munkafolyamatok, például a szellemi munkavilágában szintén lecserélhetők, felválthatók az AI segítségével. Tehát ezek csak példák arra, hogy milyen területeken várhatunk fejlődésre és a körülmények javulására. De ahogy említettem, minden technológiának, ami új technológia, és most ismerkedünk vele, természetesen ennek is vannak kihívásai és kockázatai. Az egyik ilyen jelentős kihívás, amiről sokszor beszélünk, az megint csak a munkavilágára visszautalva.
A munka és a szabadidő viszonya, ugye? Amelyről oly régóta beszélünk, és milyen nagy vívmány volt, amikor a szabadidőt kiharcoltuk, úgymond a történelem során. Most pedig arról van szó, hogy esetleg a szabadidő uralkodhatna.
Hát igen, a szabadidő uralkodik, ez egy nagyon
relatív,
politikus és nagyon optimista megfogalmazás, mert a tétlenség uralmáról is lehetne beszélni, tehát a szabadidő.
Hát ezt az emberi jellem határozza meg, illetve az egyes karakterek. Van, aki nem bírja a tétlenséget, és van, aki számára a tétlenség is feladat. Az is egy foglalkozás.
Szóval az a helyzet, hogy a szabadidő az a munka mellett tud érvényessé válni. Tehát szabadideje akkor van az embernek, ha egyébként végez munkát is. Hogyha nincs munkája, akkor valóban szabadideje sincs, akkor lényegében egy tétlenségről, egy általános dologtalanságról beszélünk. Ennek a verziónak is vannak egyébként már most képei, előképei a társadalom filozófiában. Ezek tényleg problémás területek lehetnek, hiszen az az ember, aki dologtalan vagy tétlen, az a társadalom számára is bizonyos mértéki feleslegessé válhat, és vannak olyan egészen szélsőséges, disztópikus elképzelések, akár az AI kapcsán is, hogy ez a tétlen tömeg, ez tulajdonképpen azon túl, hogy fogyaszt, más értéket az össztársadalmi szinten már nem fog képviselni.
Azért itt még lehetne néhány gondolat, tehát a mi karakterek létrehozása, a mesterséges intelligenciájú karakterek létrehozása, hát innen is indultunk ki. Hát végeredményben ezek létező emberi modellek, egyfajta tökéletesített és össztársadalmi szinten is elvárt modellek. Persze megint az a helyzet, hogy ízlés kérdése. De egyfajta úgymond többségi elvárásnak felelnek meg, ugye? Társadalom által megszabott elvárásoknak és igényszintnek.
Sok szempontból ez igaz. Azokat az emi karaktereket, amelyeket jelenleg ismerünk, és amelyek népszerűek, azokat nevezhetjük ideáltipikus karaktereknek, hogy más ne mondjak, például ezeknek a fizikai megjelenése, az a kép, amilyen formában a fogyasztó előtt megjelennek, azok olyan szépségideáloknak felelnek meg, amelyek azért a valóságtól távol állnak. Tehát, hogy sokszor egyébként ez kritikaként is megfogalmazódik egy-egy fogyasztóban is, hogy túl tökéletesek, túl szépek szinte. Azért nehéz vele azonosulni, mert hogy a valóságban ilyen személyeket, ilyen karaktereket nem látunk. Most ez lehet, hogy a fogyasztók egy részének probléma, de ők a kisebbség. A nagyobb rész az viszont fantasztikusan vonzódik éppen azért ezekhez a karakterekhez, mert egy olyan tökéletességet, egy olyan virtuális valóságot és illúziót teremtenek meg, amivel a hétköznapokban viszont nem találkozunk.
Várható-e, hogy ezek a képek módosulnak, mert tulajdonképpen az ideálok, az eszmék, azok nagyon lassan változnak, még akkor is, ha manapság a modernizáció hajlamos arra, hogy mindent gyorsan változtasson. De végeredményben ez egy, azt hiszem, genetikailag kódolt rendszer, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az eszményi, mi ellen küzdünk, mit fogadunk el társadalmi szinten, és többségi döntés. Persze mindig meg lesznek a kisebbségek, az ellentáborok, a más véleményt hangoztatók, és lehet, hogy azok végül is szintén működtetik a teljes és egymás összefüggéseiben létező rendszert. Sőt, biztosan nem.
Ezzel egyetértek.
És akkor hogyan tovább? Mert itt mindenki arról beszél, hogy tulajdonképpen nem is érdemes ma erről beszélgetni, mert hogy annyira gyorsan változik ez az egész a mesterséges intelligencia. Egyesek azt mondják, hogy túl gyorsan, mások azt mondják, hogy majd bekövetkezik egy mesterséges intelligencia számára előrejelezhető úgymond tél, tehát lelassulás, stb. Mi a véleménye erről?
Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciával per pillanat a probléma az, ami a digitális média kultúrában 5-10 évente manapság előkerül. Ez a probléma pedig az, hogy egy olyan technológiát szabadítunk rá a társadalomra, és rögtön piacosítva és gazdasági értékek által meghatározva, aminek a hatását és a következményeit nem ismerjük. Probléma ez, csak hogy egy ma már a hétköznapjaink részét képező példát említsek, a közösségi média, aminek ugye a megjelenése és a felfejlődése a 2000-es évek közepétől látható, tehát közel 20 éve élünk már a közösségi média világában. Tulajdonképpen ebben az esetben is ez történt, hogy létrejött egy elképzelés, megvolt ennek a technológiai háttere, és mindenféle kockázat és veszélyérzékelés nélkül ezt piacosítva, üzletesítve kiadtuk az emberek kezébe, és ma meglátjuk 20 éve később ennek a nagyon komoly hatásait, például az, hogy a közösségi média hatására nem a közösségiség érzése erősödött fel, hanem sokkal inkább az izoláció és az atomizáció erősödött meg, illetve látunk két olyan fiatal generációt, az Z és az alfa generációt, amelynek a működésében, vagy például a pszichológiai stabilitásában a legnagyobb kihívást azt éppen a közösségi média jelenti. Visszatérve a mesterséges intelligenciára, itt is ez a probléma, hogy egyébként a mesterséges intelligencia alkalmazások hosszú évek óta velünk vannak, csak a térben voltak. Ezek igazából a nagy nyelvi rendszereknek, például a ChatGPT-nek a megjelenésével került az előtérbe, és vált az emberek számára világossá, hogy ez hogyan, miként működik, és mire lehet használni. De itt is az a probléma, hogy mindenféle szabályozást és kísérleti vagy pilot programot megelőzve kerültek ki ezek az alkalmazások a fogyasztók közé, és most is azt látjuk, hogy előbb használjuk, aztán látjuk be a veszélyeit, és majd utóbb próbálunk meg ezeknek a veszélyeknek ellen tartani, úgyhogy ez semmi esetre sem célra vezető, és úgyhogy itt tényleg össztársadalmi felelősségről, meg a kulturális társadalmi stabilitásról, biztonságról beszélünk, akkor ezek nagyon jelentős és komoly kihívások és kockázatok.
Tehát akkor elmondhatjuk azt a mesterséges intelligenciáról, mint sok más megjelent újdonságról, hogy megjelenik, félnek is tőle, meg használják is, el is fogadják, meg el is utasítják, és aztán majd jön egy még újabb, még meglepőbb valami jelenség, ami szintén majd beépül, hát a keréktől is féltek a kezdetek során, ugye? Úgyhogy ugyanoda kerül ez is.
Valójában nincs új a nap alatt, tehát hogy azért az emberiség ezen a folyamaton az új technológia megjelenése és domestikációja, vagyis megszelidítése, az egy begyakorolt folyamat, ami egyébként különbség, és ebben azért tényleg van lényeges eltérés a korábbi történelmi korokhoz képest, hogy míg mondjuk egy kerék elterjedéséhez, feltalálásához több száz, meg több ezer év kellett, addig ezek az új technológiai újítások, amik mostanában jelennek meg, ezek néhány éve kerülnek be a gyakorlatba és egyáltalán a köztudatba. Úgyhogy ennek a felgyorsult, elképesztő sebességgel száguldó digitális vonatnak néha úgy érzékeljük, mintha nem lenne rajta fék, tehát hogy nehéz ezeket az átalakulásokat ilyen volumenben és ilyen gyorsaságban adaptálni, kitapasztalni, és ráadásul még a veszélyeit, kockázatait is belátni, ne adj Isten esetleg ezeket még kezelni is mondjuk a szabályozás szintjén. Amiért én optimista vagyok, és ezt mindig próbálom magamba erősíteni, meg az előadásokban is, amiket ezekben a témákban tartok, az, hogy eddig mindig megoldottuk, tehát hogy tulajdonképpen az emberiségnek azért van egy nagyon erős túlélő ösztöne, úgyhogy abból a szempontból én nem gondolom azt, hogy a mesterséges intelligencia hozná el az emberiség végnapjait.
Köszönöm szépen! Keszeg Annával többször beszélgettem az évek során, de majdnem mindig az éppen időszerű divatirányzatokról beszélgettünk. Persze a divatot tágabb értelemben, kulturális háttérrel, kulturális folyamatokkal összefüggésben értelmezted, de ma az volt az érzésem, hogy egy kicsit kiléptél a saját köveidből. Bár egy igazi kutató az mindent a maga egységében lát, és a világegyetemet egységében látja, a divatot is. Olyan gondolatokkal indítottál, hogy ugye a divat az önkifejezés része volt általában, de most egy olyan irányzat van, amely a divatot a közérzetnek veti alá, tehát az a divatos, amiben jól érezzük magunkat. Ugye az étkezésre is szoktuk mondani, hogy az vagy, amit megeszel, a divatra pedig azt, hogy az vagy, amit felveszel. De a mai előadás mégsem erről szólt, hiszen az volt a címe, hogy a jövő anyagai, de zárójelben alapanyagai. És itt most el fogom sorolni, homok, só, vas, réz, lítium, fa és gyapjú. Hát ezek nem a jövő anyagai, hanem a múlt anyagai, de a jövő anyagai is lehetnek. Több ezer évet tekintettél át, és mégis a jövőről beszéltél.
Akkor először lehet, hogy visszakötnék a divathoz, hogy akkor kezdjük azzal. Igen, engem tényleg divatkutatóként szoktak számon tartani, és tényleg divattal is foglalkozom nagyon sok éve, és 3 éve tanítok a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, tehát akkor történt meg életemben először, hogy amióta 10-valahány éve foglalkoztam divatkutatással, elkezdtem divattervezőket tanítani, akik csinálják a divatot, nem csak hordják.
De a divatot nem csak az öltözködés, a ruházkodás alkalmazok, hanem mindennek van divatja a művészetekben, a kultúrában és a tudományokban is talán, meg egyáltalán az emberi viselkedésben, hogy tetszik.
Ez így van, kétségkívül így van. Én szeretem azt is mondani, hogy engem azért mégiscsak ez a szűk terület érdekel, ami az öltözködéshez kapcsolódik. Akkor szerintem az egy nagy változás, amikor az ember elkezd divattervezőkkel beszélgetni, hogy rájön, hogy ők tulajdonképpen nem arról gondolkoznak, hogy a trendek milyenek, hanem ők arról gondolkoznak, hogy milyen anyagból mit lehet megvalósítani. És én akkor jöttem rá, hogy az anyagoknak mekkora jelentősége van. Ugye akkor inkább a textilekre gondoltam, de hát ugye ez egy design egyetem, úgyhogy mellettünk mindenféle ember van, aki házat tervez, meg olyan is, aki autót, meg stb. És hogy azt láttam, hogy valóban a mai dizájnereket nagyon foglalkoztatja az, hogy milyen alapanyagokból fog a jövő létrejönni. Ez nagyon érthető, mert ugye a mostani generáció nagyon aggódik amiatt, hogy a környezet hogyan alakul, és hogy az a klímaválság, meg környezeti válság, aminek a kellős közepén vagyunk, az esetleg általunk irányítható, jóvá tehető, és szerintem az alapanyagoknak ezért is lesz óriási jelentősége. És az előadásban pont erről próbáltam beszélni, és ez az érzésed, hogy ez ugyanannyira volt a múltról, mint amennyire a jövőről.
Végül is a jövő a múltban gyökeredzik, úgyhogy soha nincsen jövő, mindig csak múlt van. A jövő csak a gondolatainkban van, nem?
Pontosan, igen, meg hogy szerintem az, amit ma úgy hívunk, hogy jövőkutatás, az igazából arról szól, hogy a mostani alapállapot szerint, meg a múlt szerint milyen spekulatív diagnózist tudunk a jövőre létrehozni. Tehát nem a jövőről szól, hanem arról, hogy mit tanultunk meg az eddigi alakulásból. Az előadás azt próbálta megmutatni, hogy valójában a jövőt azok az anyagok írják, amelyekkel a múltban is az emberiség nagyon összeforrott. Tehát ezek, amiket felsoroltál, hogy ugye mondjuk a só, a homok, ezek a civilizációnak a legalapvetőbb építőanyagai, és akkor utána ugye jött aztán a vas, a réz, az olaj és a lítium, azok meg ilyen nagy fordulópontok voltak az anyagiságnak a fejlődésében, hogy ugye a vas az ipari forradalmat hozta létre, a réz az elektronikának a forradalmát, ugye mint a villanyvezető képességgel rendelkező alapanyag, akkor utána ugye jött az olaj, a petróleum és a hozzá kapcsolódó dolgok, és akkor a legeslegvégén ugye eljutunk a lítiumig, ami az okos technológiának gyakorlatilag így megalapozza.
Külön említetted a gyapjút, és hogy most gyapjúválság van, gyapjú túltermelés van. Hát a gyapjú ugye, ha már a divatnál tartunk, a ruházkodásnak, de a lakberendezéseknek is alapeleme volt évszázadokon keresztül. Most úgy néz ki, hogy jó részt elvetjük, és ezért van ez a válság, ez a túltermelés, és a gyapjúipar egy más területre próbálja lökni az alapanyagát, akár az építkezés területére is. Majd erről is beszélj, hogy milyen alternatívája van például a gyapjúnak, ha már a divatipar nem tudja felvenni a termelését.
Na, a gyapjú az egy nagyon izgalmas jelenség. Ugye vannak azok a kultúrák, amelyeknek a gyapjúhoz való viszonyát azt így örökségesítették. Tehát, hogy így van Európában az UNESCO-hoz tartozó Intangible Cultural Heritage-ről való gondolkodás, tehát, hogy azok a fajta kulturális örökségelemek, amelyek így gyakorlatokban maradtak fent. Tehát ezért hívják Intangible-nak, hogy nem fogható, tehát nem amint a tárgyaink, vagy nem tudom, hanem a gyakorlatok. És hogy például a skótoknál ez egy nagyon erős rész, ugye azt szerintem így általában még az átlagember is szokta tudni, hogy Skócia az egy ilyen nagyon meghatározó gyapjú kultúrát működtetett. Náluk például ez örökségesítve van, hogy mi történik a gyapjúval, és ők nem hagyták megszűnni ezt a gyapjú feldolgozással kapcsolatos tudást. De máshol Európában ez mind megszűnt, mert ez egy nagyon nehéz munka.
Azért Románia is gyapjú nagy hatalom, mivel jut tenyésztő nép. És az utóbbi évtizedekben ismét feljött.
Így van. Romániában ez egy különösen nagy probléma, hogy mi történik azzal a gyapjúval, ami lekerül a juhokról. Most én a példámat Budapestről hozom, nem Romániából, de tudok arról, hogy Romániában is van néhány olyan, egyébként nem Romániában szocializálódott tervező, aki hazaköltözött és gyapjút tisztít, de Magyarországon most van egy olyan mozgalom, egy Csillag Márton nevű fiú, aki dizájnerként végzett, és aztán regeneratív dizájn tanult Londonban, aki elkezdte megszervezni a gyapjúnak a városi tisztítását. őket, tehát hogy összegyűjtik vidékről a tisztítatlan gyapjút, és Budapesten civilek szórakozó helyeknek a kertjében mossák a gyapjút, gyönyörű, tehát hogy tényleg ott van a lúgos víz, és akkor a kezeddel abban olyan érzés, amit nekem legalábbis ilyen nagyon városban felnőtt emberként ilyen nagyon újdonságélményt hozott, és akkor ugye mindenféle ilyeneket derít ki magáról az ember, hogy abban a lúgos vízben ugye azt a koszos gyapjút tisztítani, az például a bőrnek nagyon jót tesz, mert mondjuk ekcémára kevésbé lesz érzékeny a bőr, meg egy csomó ilyen allergiás típusú, nem tudom, reakciót tud tompítani ez az ilyen nagyon természetes anyaggal való találkozás. Na, de aztán ott van a következő dolog, jó, én megtisztíthatom a gyapjút, de utána mi lesz vele? Ki az, aki a gyapjút meg tudja úgy fonni, sodorni, stb., hogy az aztán szállá alakuljon? Magyarországon van egy-két olyan vállalkozás, ahol megpróbálnak szállat csinálni, csak itt mindig az lesz a nehéz, hogyha így belegondolunk azokban a munkaórákban, amit egy ilyen szállnak az előállításába befektettünk, és azt megpróbáljuk pénzre átszámolni, ott kiderül, hogy ezek ilyen nagyon drága alapanyagok, és ezeket az ember nem fogja megvásárolni. Tehát ezek tényleg a luxusfogyasztást tudják esetleg kiszolgálni, csak az meg egy nagyon nis fogyasztó, aki eljut odáig, hogy ezeket a textileket, amik egyébként nem néznek annyira jól ki, mint a nem tudom, ilyen nagyon fenszire megcsinált mindenféle műanyag darabok, azokat tudja értékelni. Tehát itt tulajdonképpen újra kell tanuljuk azt, amit a minőségi ruháról gondoltunk, ahhoz, hogy értékelni tudjunk egy ilyen gyapjú tárgyat.
Beszéltél a műanyagokról is, mint olyan anyagokról, amelyek nem feltétlenül rokonszenvet keltenek, különösen nem a környezetvédők szemében, mégis meghatározóak a műanyagok az életünkben, és a műanyagokat sem lehet besorolni egyértelműen valahova, mert nagyon sokféle van, és a felhasználási módja is többféle lehet, különösen akkor, hogyha újra hasznosíthatjuk őket. Azt hiszem, hogy a műanyagoktól nem fogunk megszabadulni, csak a kezelési módjuk lesz más.
Igen, tehát a műanyagokkal kapcsolatban nagyon sok kísérletezés folyik, ugye pontosan amiatt, mert a 3D nyomtatási technológia az gyakorlatilag forradalmasított azt, ahogy a műanyagot kezelni lehetett. Úgyhogy így azt nézzük, hogy a műanyagot hogy kezdték el akár a dizájnban is használni, ott van egy-két ilyen nagy technológiai váltás, aminek köszönhetően nagyon sokféle butort lehetett létrehozni műanyagból. Ugye azt lehet, hogy ismerik a hallgatók, hogy van az az S-szék, S-csérnek nevezett széktípus, hogy az például úgy tudott létrejönni, hogy a fröccsöntött műanyag, mint gyártás technológia, az így megszületett. És azután ugye kezd el mainstreamen terjedni a műanyag. Na most a 3D nyomtatás az egy teljesen másik dolog, hogy gyakorlatilag az, hogy a műanyag milyen formában jön ki, ott nincsen semmiféle technológiai határ. Tehát, hogy igazából hajlítani lehet, bármit lehet vele csinálni. És hogy most szerintem ez a forradalom zajlik, hogy a műanyag az ilyen nagyon sokféle arcát kezd el megmutatni, hát hogy ilyen nagyon légies formákat is ki lehet műanyagból már dolgozni, és ilyen nemesnek tűnik, hát hogy az, ami régen jellemző volt, hogy a műanyag az a hétköznapi tárgyaknak, inkább az alapanyag az ma már egyáltalán nem érvényes.
Szó esett az építőmérnökökről, az építészekről, az építkezésekről úgy általában, és arról a mozgalomról, amely azt mondja, hogy ne építkezzünk, ne bontsunk le, ne is építkezzünk, hanem felújítsunk, és próbáljunk meg gazdaságosabban, előnyösebben, környezetvédőbb módon élni azzal az épített örökséggel, amink van. Persze ezt nagyon nehéz megvalósítani olyan körülmények között, hogy állandóan azt nyomják felénk, és azt hirdetik, hogy nagyobb kényelemben kell élni, mint többet, és jobbat kell magunk köré építeni, de ez, hogy mi több és mi jobb, ez egy másik kérdés. Vajon van helye ennek a mozgalomnak, hogy nem bontani, hanem felújítani akár több évszázados épületeket is? Beszéltél például az öngyógyító betonról, amelynek előzményei már az ókorban voltak. És ma is látjuk, ugye az ókori romok közöttünk vannak, és sokkal jobb állapotban sokszor, mint egy mostani pár évtizedes épület. Na hát, itt mi lesz?
Én nagyon meg vagyok győződve, hogy ez az út. Tehát én nagyon hiszek ebben az unbuilding mozgalomban, amire most itt utaltál, és szerintem nem véletlen, hogy az építészek azok, akiknél ilyen radikalitással megfogalmazódik ez az alapgondolat. Én egyébként a divatban is látok ilyen jelenségeket, hogy olyan divattervezők, akik azt mondják, hogy nem kell ruhát csinálni. Éppen elég ruha van. Csak ugye ehhez egy nagyon erős önreflexiós készség kell, hogy az ember azt mondja, hogy az a szakma, amire én föltettem az életemet, az tulajdonképpen akkor csinálja jól a dolgát, hogyha lemond a szakmának a gyakorlásáról. De az építészeknél ez meg egészen evidens, hogy egyszer csak előjött, mert a világ az így tele van épületekkel, de közben azt is érezzük, hogy egy óriási lakhatási válságnak a közepén vagyunk, és hogy újra kell azt gondolnunk, hogy az eddigi épületeinket hogy használtuk fel, azokkal mit csinálunk, és valóban ez a bontás, hogy ne bontsunk el szükségtelenül, az egy nagyon fontos üzenet lenne. És itt ami érdekes, hogy így most ugye azt mondtad, hogy több száz évvel ezelőtt készült épületeket felújítani. Itt az érdekes dolog az, hogy itt inkább ugye a 20. század közepén keletkezett épületek miatt.
A szociál épületek, tömbháznegyedek, amelyekről tulajdonképpen azt mondták, hogy 50 éve épültek, és most már azért több mint 50 évesek, és itt vannak közöttünk, lehet, hogy nem sikerült jól előrejelezni, belőni ezt a garanciát, amit ezekre adtak.
Így van. Igen, és hogy egyébként, hogyha abba így belegondolunk, hogy ezek a szocialista építkezések, ezek így megpróbálták elképzelni, hogy az embernek mondjuk milyen élettér igénye lehet, hogy annak mekkorának kell lennie, hogy ugye ezek a Corbusiernek a számításai alapján lettek így kísérletezve, hogy mit a tudom én, egy négy tagú család, az mekkora élettérben hogyan él. Hát ott azért valamiféle gondolkodás volt arról, hogy milyen igényeink lehetnek emberként, és a lakhatási válság az meg ma a civil öntudatban pontosan valami ilyesmit jelent, hogy mihez van jogunk emberként, mekkora élettérhez, és ezek az unbuilding mozgalmak erről is szólnak, hogy ez kellene legyen a legfontosabb missziónk, hogy az embereknek biztosítsuk a lakhatáshoz való jogát. Tehát a nem építés ezzel is összefügg, hogy demokratizáljuk az épített tereken.
Vajon be fog-e lépni az emberiség életébe egy új alapanyag? Mert eddig csupa olyanról beszéltünk, amely nagyon régi, legfeljebb új módon használják fel, kombinálják, mondjuk úgy keresztezik egymás között ezeket. Van még vajon olyan alapanyag, amit nem ismerünk, és ezen túl fog berobbanni a civilizációba?
Hát biztos vagyok benne, hogy igen. Most erre példát nem fog tudni mondani, csak azt tudom elmondani, hogy milyen típusú kísérletezések zajlanak. Az anyagkutatásban azt szerintem a legmérvadóbb technológia az, amit úgy hívnak, hogy biomimikri, tehát egy olyan technológia, ami azt mondja, hogy valójában ahhoz, hogy az ember innovatív ötletekkel álljon elő, ahhoz nagyon meg kell nézni azt, hogy mi történik körülött a világban, mert a természet már mindenféle kitalált valamilyen technológiát. És hogy most például tudok olyan kutatásokról, amik azzal foglalkoznak, hogy lehet olyan anyagokat létrehozni, amelyek úgy képesek változtatni a színüket, mint ahogy mondjuk a pillangóknak a szárnya, hogy molekulárisan rendezi át a színszerkezetet. Tehát, hogy nem újra festéssel, hanem molekulárisan rendeződik át az anyag ahhoz, hogy másfajta szín létrejöjjön. Ez most nem egy új anyagtípus, de hogy azért mégis technológiai látszik, hogy valami olyasmit talál meg az emberiség, ami az élő világban az anyagoknak a szerkezetében már létezik. Úgyhogy én szerintem ilyen irányokba mozognak ma az anyagkutatók.
Vajon ezek megoldják a gondjainkat? Vagy a gondjaikat nem lehet megoldani, hiszen amit megoldottunk, az önmagában egy újabb feladatot és gondot szül.
Hát a gondjainkat valószínűleg így egy csapáson nem fogják megoldani, de nekem ami nagyon fontos ezeknek a mozgalmaknak a gondolkodásában, hogy mondjuk azzal szemben, ahogy a technológia ma mind azon kísérletezik, hogy az embert hogy lehet egy ilyen egyre egománabb, az univerzumot uraló lényé tenni, ezek meg pont az ellenkezőit mondják, hogy nagyon nagy alázat kell, hogy legyen bennünk a környezettel szemben, a világegyetemmel szemben, mert hogy így hálásak kellene lennünk azért, hogy elvisel bennünket ez az ökoszisztéma, és én szerintem ez egy nagyon szép üzenet, úgyhogy szerénységre tanít.
Köszönöm szépen. Minden esetben gondolkodni van min, és előrejelezni is, meg találgatni is lesz min bármilyen kultúrakutatónak. Köszönöm Keszeg Annának, és akkor további egyre szélesebb körű gondolatokat és kutatásokat kívánok neked.
Köszönöm szépen.
A 17. kommunikációs konferencia egyik fontos tematikája volt a divat. Persze minden be volt itt burkolva a mesterséges intelligenciával, de tulajdonképpen a mesterséges intelligencia az az emberi intelligencia másképp megnevezve, de hát Csaláb Bence előadása tulajdonképpen nem is említette a mesterséges intelligenciát, bár valószínűleg ott volt a háttérben az is. Önmagába fektetett energia a divat és önismeret találkozása. Hát sokszor mondjuk azt, hogy a ruha teszi az embert, vagy az vagy, amit felveszel, és az vagy, amit megeszel, de ez nem biztos. Ez egy tudományos előadásnak volt tekinthető, mert ugye az emberi lélek, az emberi szokásrend, az emberi kultúra minden benne van abban, amit divatnak nevezünk. Az is a divatot követi, akit nem érdekel a divat. Én például mondtam, hogy egy éve vagyok ugyanabban az akkorban, akkor én követem a divatot.
Szerintem a divatot mindig felülírja az önazonosság, vagy az, hogy az ember miben érzi magát önmagának. És a divat az mindig igazából egyfajta frissítést tud adni arra az énre, amiben éppen vagyunk, vagy ha váltani szeretnénk. Az ember ugye úgy működik alapvetően, hogy ha bár az idén tínédzser években, meg a 20-as évek elején fiatal felnőttként teljesedik ki Isten igazából, de a nap végén vannak olyan életszakaszok, nem is válságok, csak váltások, amikor ez újra előjön. És ilyenkor a divat viszont, ha nem túlfogyasztás a sarkkal és a fenntarthatóság mentén történik, akkor ez egy nagyon jó eszköz tud lenni arra, hogy közelebb kerüljünk magunkhoz, és egy egészen új minőségben tudjunk költözködni, és mondjuk az az akku, amit mondjuk tegyük fel, korábban vásároltunk, az mondjuk hosszú időn keresztül kiszolgáljon, és úgy érezzük, hogy igen, ez vagyok én, amikor ezt viselem.
Hát elmondta azt, hogy tulajdonképpen nagy kérdés az, legalábbis nekem ez jött le, hogy az ember határozza meg a divatot, vagy a divat formálja az embert. Illetve hát valószínűleg ez kölcsönhatás, oda-vissza a hatás, és sokszor nem is tudatosul bennünk, hogy alakítjuk ezt a világot is, amit divatnak nevezünk. De hát a divat az egy tágfogalom, és szinte a társadalom és az élet minden területére kiterjed, nem csak a ruházkodásra. Milyen eszközök vannak? Mert itt láthattunk kereskedelmi eszközöket, ipari eszközöket, azt, hogy hogyan próbálnak bennünket befolyásolni a nagyobb fogyasztás érdekében, ugyanakkor hogyan vannak ellenmozgalmak a takarékosság és a környezetvédelem jegyében, de mégis a divat megújulását nem elvetve. Egy nagyon bonyolult rendszer ez.
Igen, ugye alapvetően a divat nem tud működni egy adott tömeg nélkül. A divat akkor vált divatossá, ha sokan viselik. Viszont szemben a post-covid érában, amiben élünk, amikor már túl vagyunk egy ilyen pandémián.
És amiben... Mi mindig valamilyen post-érában voltunk. Mindig igen, volt valamilyen igen. Nagy megrázkodtatás, ami megváltoztatta az emberiséget. Általában a háborúk és járványok.
Pontosan, ugye... Ott, igen, például az anyaghasználat, az alapanyaghiány, ezek mind ugye annó meg ugye a nőknek a munkavállalás, stb. Ez mindig ugye rányomja a bélyegét az öltözködésünkre, meg a szokásainkra. Viszont szerintem eszközökként azt kell észrevennünk, amikor ugye pont az előadásomon is erről beszéltem többek között, hogy lényegében, amikor bemegyünk az üzletbe, annyi manipuláció ér bennünket, hogy akkor is vásárolunk, amikor nincs rá szükségünk, hogy az embernek tényleg egy tudatosabb énjét kell előhúznia magából, és ehhez pedig azt kell, hogy először tisztában legyünk azzal, mi van otthon. Ugye tudatos fogyasztónak lenni szerintem nagyon nehéz, mert tényleg nagyon sok oldalról támadnak bennünket reklámokkal, akciókkal. Itt volt most a Black Friday.
Társadalmi elvárással.
Pontosan.
A szükebb és tágabb környezetünk véleménynyilvánítása is olyan, hogy lehet, hogy belehajszol egyeseket abba, hogy meg akarjanak felelni ezen a téren is, nem csak egyéb téren, tehát a ruházkodás a megjelenés terén.
Igen, nekem pont ezzel kapcsolatban az egyik gondolatom volt, Oprah Winfrey-nek ugye amerikai televíziós híresség, egy olyan gondolat az, amit biztosan tudok című könyvében, hogy nagyon sokáig, amikor visszanézte a képeket, amiket régen az ő életének mérföldköveiről készítettek, hogy az első tévéműsora, az első filmszerepe, stb., hogy ezekre a fotókra visszanézve az a baj, hogy nem arra emlékszik, hogy milyen nagy, fontos mérföldkő volt ez a sok közül, hanem arra, hogy milyen rossz volt a ruhapróban, vagy félt az elvárásoktól és a visszajelzésektől, és tehát rányomta a bélyegét a saját magából fakadó szorongása, az életének a meghatározó élményeinek a feldolgozására és befogadására, és igazából számomra is ez volt a gondolatom, hogy nem akarom azt feltétlenül, hogy mondjuk én 60 felett jöjjek rá arra, hogy lehet önmagam boldogságát kellett volna előtérbe helyeznem, amikor felöltözöm reggel, nem a fogyasztói kultúrának a kiszolgálását, vagy a kapitalizmus kiszolgálását, hanem az, hogy számomra mit esik jó viselni, és ez egyébként egy óriási belső munka, ezért tartanak tőle sokan.
De nagy kérdés, hogy ki vagyok én? Hogyan alakított engem a társadalom, a család, a szűkenvet környezetem, természetesen a genetikai örökségem, amely nem ettől függ, de lehet, hogy a korábbi generációk által szintén meghatározott. Tehát ki vagyok én? Én vagyok-e akkor, amikor azt mondom, hogy én vagyok? Vagy már eleve egy a társadalom által legyártott egyén vagyok, akit már úgy szelektált a társadalom, úgy válogatott ki, hogy ha lehet, megfeleljen az elvárásoknak, a divatnak, ha úgy tetszik. Mert már nemzedékeken keresztül szelektált a társadalom.
Igen, ugye nagyon sokszor egyébként a divat sokáig úgy működött a társadalomban. Egyébként ez a durva, hogyha belegondolunk, már az ókori Egyiptomban is az volt, hogy ugye az öltözék ez egy nagyon erőteljes társadalmi jelző volt, és hierarchikus rendszereket tartott fenn, vagy akár a Rómában mondjuk annó, amikor mondjuk minél több bíborszint viselt a férfi, annál magasabb pozícióba tartott. Én azt gondolom, hogy ezt kell valahogy így újra definiálnunk, vagy narratív. Tehát így újra gondolni, hogy lényegében minden, ami az öltözködésről szól, az elsősorban ne arról szóljon, hogy meghatároz bennünket hosszú távon, rányomja a bélyegét mondjuk a világnézetünkre, hanem meglátni azokat a befolyásoló tényezőket, ami abban segít, hogy ezeket ignorálni tudjuk, és ne legyen ránk hatása mondjuk identitás érzékeny időszakban.
A 21. században vagyunk, ahol minden felgyorsul, és az ellentétek is egyre inkább élesednek. Valószínűleg ez nem újdonság. A történelem során sokszor ismétlődött a történet, de a kontrasztok és az ellentétek időszakát éljük ismét. Ez mennyire jelentkezik, mennyire képződik le például a divat világában is? A társadalmi hovatartozás, a kulturális különbségek, a nemzeti különbségek, vagy akár a politikai ellentétek, sőt, a háborús konfliktusok által meghatározottan is. Bele lehet ezt is helyezni a világ összjelenségei közé úgy, hogy nagyon fontosként határozzuk meg, mármint a divatot.
A divat, amikor értékes, akkor szerintem mindig hordoz valamilyen üzenetet, vagy valamilyen minőséget. Itt arra gondolok, hogy most nem olyan rég volt egy előadásom, ami arra fókuszált, hogy a divatnak milyen politikai összefüggései vannak. Itt gondolok arra, hogy mondjuk, amikor nem tudom, valaki elmegy a Brexit korában egy London Fashion Week-re tervezőként, és a kifutó végén úgy jelenik meg a show végén megköszönni a jelenlévők figyelmét és az eljövetelét, hogy mondjuk egy immigrant feliratú splitteres felsőben van, vagy tegyük fel, volt ilyen 2016-ban magyar divat héten, 16 vagy 17 talán, amikor a The Four nevű magyar tervező páros, akkor még tervező trió volt, az akkor megszüntetett Népszabadságnak a kvázi a szólásszabadság melletti kiállás jegyében a logóját tette az első pulcsira.
Merre tartunk? Meg lehet ezt jelölni? Mert ugye az a kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e úgynevezett divatra. Persze, hogy szükség van, mert az élet minden területén követünk bizonyos szokásrendeket bizonyos időszakokban és bizonyos kulturális háttérrel. De sokan azt mondják, hogy fektethetnénk ezt az energiát úgymond emberileg értékesebb területekbe, legyen az a gazdaság, tudomány, kultúra. De hát a divat is gazdaság, tudomány és kultúra.
Igen, az a baj, hogy szegény divatot egyébként akár még az akadémiai körökben is rendkívül alábecsülik, és egy ilyen felszínes valaminek tartják, hogy ennek komoly szociológiai, politikai, társadalmi vetülete is van. Mindeközben pedig, ha belegondolunk, a divat vagy ámblok az öltözködés nem működik egyszerűen, vagy fel kell ismerni, nem működik igazából egyik sem a másik nélkül. Tehát, hogy tegyük fel, ha én olyan ruhát veszek, ami egyébként ezt kutatások kimutatták, hogy tegyük fel, hogy valaki felvesz egy orvosi köppenyt egy közegben, azt az orvos kutatások szerint sokkal megbízhatóbbnak tartják, aki fehér köpenyt visel vizsgálat során, mint azt, aki nem.
Ugyanez lehet például a lelkésszel.
Igen, nem? Igen. Tehát, hogy a divat meg az öltözködés sokkal jelentősebb egyébként így a tudatalattinkban, mint azt gondolnánk. Éppen ezért kéne észrevenni azt, ha felveszünk egy olyan ruhát, ami kiegyensúlyozott, tehát ezt szakmai le maga biztossá, aki mondjuk tudományos területen dolgozik, nagy eséllyel mondjuk ez rányomja a bélyegét pozitív értelemben arra, hogy hogyan végzi a munkáját, a kapcsolatait hogyan építi a munkakörökben, és hogy ugye milyen eredményeket ér el a nap végén.
A divat is az, ahogyan öltözködünk, mint az önismeret egyik kifejezője, és az önkifejezés önmagában. Nagyon jó, ha őszinte, de valószínűleg sokan vannak olyanok, akik nem követnék sem a divatot, sem bármilyen ezzel kapcsolatos elvárást, hogyha nem akarnának megfelelni a környezetüknek. Tehát sokan nem őszintén, hanem kényszeredetten követik a trendeket. Ez nem vezet egyfajta szorongáshoz, vagy meghasonuláshoz?
De abszolút szerintem ezért van az, hogy sok esetben impulzus vásárlásokra hajlamosabbak ezek az emberek, és mondjuk a boldogságot egy újabb darabnak a megvásárlásában keresik, ami egy rövid távú örömforrás, ebből fakadó.
Ezért minél gyakrabban kell megismételni ahhoz, hogy hosszabb távon is hasson, tehát egyfajta függőség, mint a drog.
Abszolút, ugye ilyenkor ugyanúgy endorfintól kezdve minden felszabadul bennünk, és ez igazából egy gyors megoldásként működik a nehezebb napokon.
Ezzel a témával foglalkozó szakember és sikeres szakember, több könyv szerzője, hát nem mondhatom azt, hogy én nem vagyok híve a divatnak, mert akkor elutasítom az interjú aranyomat. De az a kérdésem, hogy hogyan látja ezt a témát a következő években, évtizedekben? Fontosabb lesz, kevésbé lesz fontos, vagy egy olyan téma lesz, amely sokkal természetesebb lesz, tehát kevesebbet kell volna beszélni, mert mindenki sokkal természetesebben fogja megélni, és kevesebbet fog rajta gondolkodni, és lehet, hogy mégis jobban fejezi ki magát általa.
Hát én abban bízom, nyilván én nagyon optimista vagyok, hogy előbb-utóbb erről egyre kevesebbet kell beszélni, de én úgy gondolkozom, hogy ilyenkor előveszem nagyon az ilyen empátiámat, és arra próbálok fókuszálni, hogy mindenkinek más a sztoria, és amikor előadok mondjuk itt, vagy máshol, Magyarországon, vagy más városokban, akkor ez mindig fontos szempont, hogy a közönségem alkalmazkodjak, lássam a reakcióikat, és abból kifolyólag tudjam folytatni, ami magával hozza azt, hogy valamilyen szempontból ez egy misszió, vagy egy edukációs folyamat, aminek egyébként örömteli a részesévé válni szerintem, és bízom abban, hogy ez egy gyümölcsöző edukáció lesz a nap végén, és a következő generáció, mert talán drasztikusan másképp fog hozzáállni az öltözködéshez, ami aztán elindít egy ilyen generációs ilyen fejlődést majd később.
Tehát végül is divat mindig volt, az ősembernél is volt akkor ezek szerint. Esetleg ő csak egy levelet visel, de már az volt a divat első megnyilvánulása.
A funkcióját tekintve nevezhetjük annak, ha bár nyilván ott még más volt, a túlélés lehet egy kicsit nagyobb cél.
De megindult a versengés, hogy kinek van szebb és nagyobb levele, amivel eltakarja a legfontosabb részeit.
Igen, amúgy az érdekes, hogy a divatban nagyon sok az én evolúciós gyökerű sztori. Például az, hogy mondjuk az ember miért nem szereti, ha kiközösítik, mert ha kiközösítik az embert, az arra emlékezteti, amikor a törzsből kitaszították, és ebből fakadóan úgy érezte, hogy valaminek nem tud részese lenni, emiatt a személyiségfejlődés egy ponton megakad, nem tudja az öltözködésében mindezt kifejezni megfelelően. Úgyhogy igen, szerintem nagyon sok mindennek így az őseinek a múltjában rejtőzik, amit hát idő és energia egyébként így felvenni így az elménk legmélyéről, és aztán ezzel foglalkozni, hogy aztán önazonosan tudjunk költözködni.
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!